a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
Jó napot, akinek pedig jó este van, annak pedig jó estét.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát a titulusából és a általán képviselt bankszövetség apropóján szerintem a kedves hallgatók nagyjából kitalálják, hogy miről beszélünk. Igen, a bankszektor jelenlegi állapotáról, és hát a előttünk álló szűk egy órában beszélünk arról is, hogy eredményesség, profitabilitás, hitelezés aktivitás tekintetében mi a valóságos helyzet, a díjemelésekről, hiszen most erről zeng a gazdasági sajtó, valamint arról is természetesen, hogy mit vár a bankszövetség az új kormánytól, amely elméletileg ugye szombaton fog fölállni. De akkor vissza az alaptémára. Főtitkár úr, milyen helyzetben van jelenleg a magyarországi bankszektor?
Köszönöm szépen. A bankszektorra mindig az a jellemző, hogy stabil. Ez ugye azért nagyon fontos, mert senki se szeretne egy ingatag bankszektorban, egy veszteséges bankszektorral együtt élni és működni, tehát a bankszektor folyamatosan nyerességet tud termelni. Itt nyilván a nyerességnél pedig tudni kell, hogy van, aki az összegét veti össze a saját megtakarításával, akkor ugye írdatlan nyerességességet lát, ami a leghelyesebb, hogyha a bankszektornak a nyerességességét a tőkével vetjük össze, és a tőkéhez képest nézzük. Az elmúlt évek azok valóban nagyon sikeres évek voltak, szükség is volt rájuk, hiszen azért adótehert azért jutott a bankszektorra bőven, azt a bankszektor kifizette, és nyilvánvalóan szükség volt arra is, hogy valamilyen szinten a tőke helyzetét tudja folyamatosan javítani. Hiszen ugye a bankszektornak az erőssége az a tőke volumenében rejlik. Hogyha előre tekintek, akkor ugye mindig a bankszektornak az eredményességét kérdezik meg, hogy mi lesz ebben az évben. Hát a jövőbe látás tudományával nem rendelkezünk, de azért terveink vannak, és alapvetően nézzük azokat a gazdasági realitásokat, amik befolyásolják a bankszektornak a nyerességességét. Most azzal számolunk, hogy az ez évi nyerességessége, ezt mondjuk a tőkéhez kellene viszonyítani, úgy hívják, hogy ROE mutató, az 8,6%-kal számolunk, ez kevesebb, mint az elmúlt évben volt, ugyanakkor az állampapírhozamnál egy kicsikét több, ha a szokásos vállalkozói befektetésekkel szembeni elvárást nézzük, akkor azt kell tudni, hogy a kockázatossághoz képest relatíve alacsony. Ezt a különböző befektetők tudják, hogy az ilyen típusú szervezetektől a 10-15% közötti nyereség az elvárt a jó időszakokban, hiszen a rossz időszakoknak a veszteségét majd ezekből a nyereséges évekből kell lefedezni. Úgyhogy befektetőknek a hír az ugye közepesként hangzik, ők nyilván ezt a banki árfolyamokban érvényesítik is, ugyanakkor a magyar gazdaság szempontjából azzal lehet számítani, hogy a bankszektor ebben az évben is be fogja fizetni azt az összes terhet, amit alapvetően megkap a különböző extra adók, meg egyéb formátumban. Ezt éppen kiírtam magamnak, hogy ebben az évben 848 milliárd forintot fog a bankszektor befizetni adók és ilyen hozzá hasonló típusú terhekként a költségvetésbe. Ez körülbelül annyi, mint amennyi a bankszektornak a nyerességessége, tehát nyerességesség az pont ugyanannyi, mint amit adóban a bankszektor befizet.
Arra nem számítanak egyéb iránt, hogy esetleg évközben módosul ez a teher?
Nyilvánvalóan lehetnének remények, ugyanakkor azt gondolom, hogy amikor ugye tekintünk előre és nézzük azt, hogy az új kormánynak is mik a realitásai, akkor azt kell tudnunk, hogy a költségvetési korlátok függvényében lehetne különböző dolgokat kérni, tehát azzal számolunk, hogy ebben az évben a terheink azok nem fognak számottevően mérséklődni, ugyanakkor azzal viszont számítunk, hogy az új kormány meg fogja határozni azokat az kiszámítható lépéseket, amik azt fogják eredményezni, hogy kivezethető lesz a bankszektorra háruló extra teher, ami világszinten is talán a legmagasabb. A bankszektornak pedig erre azért van szüksége, mert a bankszektor az a speciális ágazat, amelyik 1990 óta alig vitte ki a megtermelt nyerességességét, hiszen ugye, ahogy mondtam, a bankszektor erőssége a tőke volumenében van, amikor itt mindig elmondják, hogy a Széchenyi a tőke, meg ez hasonlókat, akkor tudni kell, hogy akkor ő mindig a bankok tőkéről beszélt, hiszen a tőkerős bankok képesek egy gazdaságot mozgásba hozni. És ahhoz, hogy a bankjaink azok megerősödjenek, hát az elmúlt 10 év tapasztalat után azért senki se várhatja reálisan, hogy a külföldi tulajdonosok ide óriási tőkét, új tőkét hoznának be, nyilvánvalóan az a lehetőség marad meg a magyar bankszektornak, hogy a nyerességéből a bankszektor tőkét növelje, a tőkerős bankszektor pedig képes lesz arra, hogy a hitelállományt jelentős mértékben növelje. Ahol pedig nő a hitelállomány, ott pedig nő a gazdaság, fordítva is igaz, ahol nő a gazdaság, ott nő a hiteligény, tehát alapvetően egy gyors és szerves fejlődésnek így lehet nekiállni.
Hát ha már említette a több mint 800 milliárd forintos profitabilitást, akkor nem gondolják, nézzük ezt a másik oldalról, tehát a pro után a kontra, hogy ilyenkor mindig ugye megjön a politikusok kétvágya, és döntéshozó kétvágya. Így volt ez az elmúlt években is.
Hát nyilvánvalóan a politikusok azt látják, hogy érdemes a mások zsebében turkálni. Én ugyanakkor azt látom, hogy a kiszámítható gazdaságpolitika az az, amire ma szüksége van az országnak, hiszen azt látjuk, hogy amikor a bankok után jött még különböző ágazatokra is extra teher, az a bizalmatlanságot igazából erodálta. És hogyha ez a bizalmatlanság ugye egy kiszámíthatatlansággal rögtönzött és alkalmi intézkedésekkel párosul, akkor az nem csak a bankoknak az üzletpolitikát nehezíti el, hanem magukét a vállalkozókét is. És eljött az idő, amikor arról kell beszélni, hogy a magyar gazdaságot a magyar vállalkozásoknak kellene alapvetően kihúzni és kirántani, a magyar vállalkozók pedig ahhoz, hogy beruházanak, nekik kiszámíthatóság kell. Ha kiszámíthatóság megvan, akkor a bankszektor is ugye tudja őket finanszírozni, és a jelentős banki terekből pedig nagy beruházásokat lehet végrehajtani. Tehát nem az a kérdés, hogy valaki tudja cserélni a céges autóját, nem az, hogy termelő üzemeket tud-e létrehozni. A termelő üzembe tud-e új gépeket leasingelni, vásárolni? Lesz-e neki piaca? És hogyha ezekre pozitív a gazdasági környezetnek a hatása, akkor valójában mozgásba tud jönni egy ország, és ugye erre vágyott korábban is, meg erre vágyik most is minden gazdasági szakember.
És hát a gyermeti főtitkár úr, ez a logika mentén el is jutunk a hitelezési aktivitásig. Mi az, amivel a bankszövetség számol egészen pontos, hogy a kereskedelmi bankok 2026 vonatkozásában, hiszen itt azért van némi nemű behozni való, nem?
Van, tehát hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor azt látjuk, hogy a bankok által folyosított elsősorban vállalati hitelállomány reál értéke az nagyjából szinten maradt. Na most, hogyha ezt egy 10 éves távon érezzük, hogy reál értékben nem nőtt a hitel volumen, akkor az azt jelzi, hogy nem nőtt a magyar gazdaság. Tehát a kapcsolat és az egymástól való függés az ide-oda nyilvánvalóan kölcsönösen működik. Ma azt látjuk, hogy a bankoknak a tőkereje még a mai szabályzók mellett is lehetővé tenni azt, hogy a vállalat és a lakossági hitelállományt akár megduplázzuk. Megjegyzem, ez még nagy csoda nem lenne, ez az elmúlt 10 évnek a hátraléka lenne, amit le kell dolgozni, ahhoz, hogy a magyar gazdaság tényleg mozgásba jöjjön, még ezen felül is kell majd hitelezni, ehhez pedig a bankszektornak már ma is látjuk, hogy új tőkére, méghozzá jelentős friss tőkére lesz szüksége. Tegnap úgy emlékszem, hogy Varga Mihály jegybank elnöke elmondta, hogy milyen növekedési ütem lehet. Erre megjegyzem, hogy a bankszektor akkor képes, hogyha a tőkekövetelmény szabályzók, azok ezt szintén lehetővé teszik. Azzal számolok egyébként, hogy mind a kormány, mind a Magyar Nemzeti Bank elkötelezett a piacorientált gazdasági növekedés mellett, és minden szabályzó változással lehetővé teszik azt, hogy a piaci alapú gazdaság növekedés az erősödjön és be is következzen.
Sokan úgy fogalmaznak, hogy a magyar gazdaságpolitikának a mostani rákfenéje a beruházásoknak az alacsony volt. Gondolom akkor minket kitért rá, így látják a bankszövetségben is. Ha lesz elég beruházás, akkor lesz finanszírozási kedv?
Ha kiszámíthatóság lesz, akkor lesz beruházás. A bankoknak pedig a egy fő feladata van, az pedig a finanszírozás. Tehát ezért gondoljuk el, hogy ma a bankoknak nem az a fő feladata, hogy az állampapírokat megvásárolják, és a banki pénzből állampapírokat vegyünk, nem. A bankoknak a feladata a gazdaság fenntartható finanszírozása. Tehát a bankoknak az összes forrásukból a gazdaságot kell finanszírozni, nem az állampapírt. Ez pedig azt jelzi, hogy ha beindul a gazdaság, akkor javul a portfólió minőség. Portfólió minőség javul, az azt jelzi, hogy a bankok bankok alacsonyabb kamatmarzsal tudnak hitelezni. Tehát ugye a pozitív folyamatok is egymást erősítik, ahogyan a negatív folyamatok is. Tehát nyilván, amikor a bankszektornak valaki a működését nézi, akkor azt látja, hogy vannak ilyen gazdasági ciklusok, amikor ugye a rosszak azok egymást felerősítik, és vannak időszakok, amik pedig a jók erősítik egymást. Nyilvánvalóan, amikor előre tekintünk, akkor vannak olyan gazdasági hírek, amik azt mutatják, hogy ugye az iráni békéhez egyre közelebb kerülünk, bízunk abban, hogy Ukrajnában is előbb-utóbb bekövetkezik egy hasonló folyamat, az olajár is stabilizálódik, és ezek hatására a nemzetközi környezet is új kihívásokat tesz lehetővé. Nyilvánvalóan ugye Magyarországon fontos a német piacnak a fejlődése, ők is egy hosszú mélypont után növekedésben reménykednek. Tehát, hogyha ezek a hatások pozitívan adódnak össze, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy az ilyen hatásoknak az eredő hatása az exponenciális növekedés tesz lehetővé, tehát nagyon gyors növekedéssel tudunk akkor számítani, ha jól jönnek össze ezek a tényezők, ha rosszul, akkor ugye ugyanez a másik oldalon is igaz. Hát az elmúlt éveknek azért egy ilyen nehezebb időszakán vagyunk most túl, és ugye az a szokás, hogy a nehéz után mindig jobb szokott következni, ezt a József történet óta ismerjük, hogy van a hét szűk, hét bő, hét szűk, hét bő, hát most nagyon bízok abban, hogy bő esztendő következnek Magyarországra és az európai gazdaságra is ezáltal.
Nem tudunk megfeledkezni arról sem, hogy a rendszerben vannak, lehet így fogalmazni, a államilag támogatott olcsó kamatozású hitelek, ezek a 300-os hitelek, és gondolok itt az otthonteremtése, valamint a Demján Sándor tőke programra. Ezeknek a hatása milyen a bankszektorra nézve, és hogyan kalkulálnak? Kifutó tételekről beszélhetünk, és persze jelbetéve mondom, vagy még jó pár évig itt lesz bent a rendszerben?
No, akkor ezt szerintem válaszok ketté, lakossági és vállalati oldalra. Tehát, ha lakossági oldalon nézzük, akkor az látszik, hogy a lakáspiacnak, mint Európa sok országában, sőt a világ sok országában is ösztönzőkre van szüksége. Az ösztönzést az akkor jó, ha kiszámítható, és nem függ a különböző politikai ciklusoktól, azaz a választási 4 éves ciklusoktól. Hiszen nem csak a bankoknak kell ugye egy lakáshitelt kiadni 20-25 vagy 30 évre, hanem az építőipari vállalkozásoknak is úgy kell tervezni, hogy folyamatosan fennmarad az ő termelési kapacitásuk. Hát olyan nem lehet egy építőipari csinálni, hogy a választási év vagy a választásra közeledve felfutatom a termelést, majd utána mindig visszaesik, majd megint felfutatom. Ugye nekik is kiszámíthatóságra van szükségük. Tehát ha olyan konstrukciót tudunk csinálni, ami túlmutat a szokásos választási cikluson, ez Magyarországon megvan a hagyománya 1990-től kezdve, tehát nehogy valaki eltévessze a kezdő dátumot, amióta 4 évente választunk, azóta vannak 4 éves ciklusok. Ezekből kellene vagyon ugye kikerülni, és ugye itt is egy olyan kiszámíthatóság kell, ami a folyamatos finanszírozást és a folyamatos építőipari aktivitást is lehetővé teszi. Ha most éppen ugye megnézzük a legutolsó konstrukciót, a 3%-os ugye fiatal családoknak a lakáshoz jutatását, akkor azt gondoljuk, hogy ennek volt egy nagyon pozitív hatása, méghozzá az, hogy soha ilyen arányban fiatalok lakáshoz nem jutottak, mint ezen program keretében. Persze volt egy másik hatása is, mint ugye minden intézkedésnek ugye van egy pro és a kontra. A másik hatás az volt, hogy az ingatlan árak azok drágultak, tehát valójában több fiatalnak nehezebbé vált az ingatlanok a megvásárlása. És hát ugye mindig vannak a nyerészek, akik az ilyen konstrukciókból esetleg befektetési vagy más egyéb célra vásárolnak ingatlanokat, ezzel még tovább fokozták az áremelkedési hatásokat. Nyilvánvalóan abban bízunk, hogy az új kormány látva a tapasztalatokat, hiszen ugye mindig a tapasztalatok révén válunk egyre okosabbá, és felismerésre került az, már látható volt az elmúlt egy évben is, hogy nem csak a hitelkeresletet, hanem a lakáskínálatot is növelni kell, tehát az építőiparban is elkezdődtek olyan fejlesztések, amik a következő hónapokban, években be fognak érni. Ha magát a konstrukciót nézem, akkor a maga a konstrukció az sikeres, és ugye akkor lehet még sikeresebbé tenni, hogy még célzottabbá válik. Tehát ugye még pontosabban meg tudjuk mondani, hogy ki az a társadalomnak, ki az a csoportja, aki segíteni szeretnénk, hogyan tudunk rajta segíteni, és hogy ez milyen peremfeltéteket kell hozzá párosítani. Nyilvánvalóan a 4 éves választási ciklusok miatt most egy gyors programmal indultunk el, ennek nagyon sok előnye volt, azt gondolom, hogy az előnyök megmaradnak, a célzottság révén pedig a hatása az még pozitívabb lesz.
akkor térünk át a vállalathitelezésre, ha már ketté osztottuk a blokkot.
Nézzük, mert ugye ez a sokkal nehezebb, hiszen ugye itt kell nagyon azért pontosan fogalmazni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy a Magyar Bankszövetség főtitkára után rohanni kell, vagy valamit el kell intézni. Tehát először is azt látom, és ezt ugye elmondhatom, hogy mi, mint bankszövetség, nem azok közé tartozunk, akik hát nem is terpezben, meg nem spárgában, hanem megyünk az új kormány szereplőkhöz, hanem alapvetően pragmatikusan tárgyalás útján szeretnénk az ország sorsának jobbra fordítani és a gazdaság növekedésén dolgozni, tehát türelmesen várunk. Ugyanakkor hát számunkra is nagy megtiszteltetés, hogy mi csak azokat a megbeszéléseket hozzuk nyilvánosságra, amit a másik oldal is nyilvánosságra hoz.
Tehát, voltak már egyébként informális egyeztetések?
Biztosan, mert az a feladata legfőképpen a bankszövetségnek, hogy minél több emberrel tárgyaljon, de ismétlem csak azokról szeretnék beszélni, amit a másik oldal nyilvánosságra hozott. Tehát Kármán András miniszter jelölt, valóban volt a bankszövetségben, valóban egyeztettünk. Ezt ő hozta nyilvánosságra, utána mi is ezt megerősítettük. Egy ilyen egyeztetésnél ugye mi a lényeges, hogy meg kell egyezni abban, hogy nincs kapkodásra ok. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy neki ma kell rohannia, ma kell valamit elintézni, hanem folyamatában nézzük, hogy hogyan lehet a konstrukciókat úgy jobbá tenni, hogy azok a gazdaság fejlesztéshez jobb mértékben járuljanak hozzá. Ha például nézzük a 3%-os mondjuk hiteltípusokat, ugye ennek a fő eleme és a fő értéke a beruházási hitelekben van. Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e beruházási hitel, hanem az a kérdés, hogy ezt a beruházási hitelt hány százalékon érdemes odaadni a vállalkozóknak, hogy még többet ruházzanak be. Tehát ugye most 3%-ról beszélünk, elképzelhető, hogy ha piaci hitellel társul a támogatott részletnek, akár olcsóbb is, vagy elegendő a 3%. Tehát ugye nagyon sok összefüggés kell ugye megnézni, egy dolgot senki sem
szeretne. Azért, hogy bocsássam, hogy megszakítom, Ausztriában is nagyjából 3%-os vállalkozói hitel.
Igen, ott euró alapon megy, megjegyzem, hogyha nálunk euró lenne, akkor piac alapon is 3% lenne. Na most ez lesz a másik kérdés, hogy amikor ugye megnézzük az új hitelkamatokat, akkor azt kell gondolnunk, és ezt megjegyzem, hogy üdvözöljük is, hogy egyfajta euró irányú konvergenciáról tudunk majd beszélni. Tehát az euróanyag konvergencia az ma úgy tűnik, hogy támogatottból előbb-utóbb ugye piaci lesz, hiszen a kamatszintek ugye egy szigorú fiskális politika mellett nyilvánvalóan az euróhoz fognak közelíteni, hát ennélkül nincs euró bevezetés. Tehát ami ma még jelentős költségvetési teher, az elképzelhető, hogy piaci alapúvá válik. És ugye a bankszektor akkor tud kibontakozni, ha piaci alapon megy végbe a hitelezés. Erre mondok is egy példát, hogy mindenki értse, hogy mi a különbség a támogatott és a piaci között. Ugye nagyon nagy hiba az, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem azt a fejlesztést hajtja végbe a vállalkozásánál, ami az ő aktivitásából szervesen következne, hanem arra vár, hogy hát, ha majd lesz a nevű beruházás, hogy inkább akkor a szervesen és szükséges beruházás helyett abba az irányba megy tovább. Erről látjuk, hogy ez tévút, tehát nagyon bízunk abban, hogy az EU-s pénzeket nem így fogja az új kormány felhasználni, sőt, biztosan vagyunk, de nem így fogja felhasználni. Hogyha a volumenét nézzük, akkor meg azt kell látni, hogy a bankszektor volumenében sokkal többet is tudna hitelezni. Ha a kamat konvergencia az euró felé megy, akkor nyilván van piaci alapon is még többet tudunk finanszírozni. A piacon pedig egy óriási előnye van, hiszen ha alanyanyaggal jár a támogatott hitel, akkor a banki hitelezőknek nincs arra lehetősége, és velük szemben elvárás sincs, hogy a cégeknek az üzletfejlesztését segítsék. Ha piaci alapon megy, akkor valójában a bankárnak az értéke nem az, hogy olcsón ad hitelt, hanem hogy a cégnek a fejlesztését pénzügyi szempontból mi szakember segítse. Na de ez csak piaci körülmények között megy végbe, tehát arra van szükség, amit elmondott a bankszövetség elnöke is, hogy több piac legyen, piaci alapon tudjunk működni, és most ugye mi is arra készülünk, hogy az üzletkötőink, akik eddig végrehajtották adminisztratíva a támogatásoknak a lebonyolítását, ők szakmailag tudnak majd segíteni a vállalkozóknak. És hogyha ez így be tud következni, akkor gondoljuk azt, hogy a magyar vállalkozók is ugye bátrabbak lesznek, hiszen azt érzik, hogy pénzügyi szempontból valaki fogja a kezüket, valaki segíti őket, és megjegyzem, hát az euró hatásnak mi azért úgy univerzálisan is egy nagyon pozitív löketet várunk el tőle, hiszen mindenkinek a bizalmát növelni fogja a magyar gazdaság iránt.
És azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor második részét ezzel kezdjük, már mint az euróbevezetés hatásaival fogunk foglalkozni, és erről miként félekedik a Magyar Bankszövetség tekintettel arra, hogy ez nem akármilyen lépés lesz a magyar gazdaságpolitika és a monetáris politika szempontjából sem. Úgyhogy mindenképp érdemes ezt velünk maradni. A napvendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
Hamarosan folytatódik a napvendége.